Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. A hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól, erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírul adta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett, futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyors leplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is, ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta, ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt, és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak föl kellett támadni a halálból. Ezek az evangélium igé. Testvéreim, amilyen a kezdet volt, olyan lesz a vég is. Ez volt a zsidóságnak és a kereszténységnek az üdv tapasztalata, hogyha Isten ilyen volt a mi és az atyáink életében, abban az időben, amit át tud fogni egy ember, hiszen az előttünk lévő egy-két generációt és az utánunk jövő egy generációt tudja nagyjából egy ember megismerni, és abból leszűrni az üdv tapasztalatot, megismerni az Istent. Ez alapján azt mondták a zsidók, hogy ha Isten ilyen a mi és atyáink életében, akkor ilyen kellett, hogy legyen a kezdetben. Így írták meg a teremtés történetét. Aztán, ha ilyen volt kezdetben, akkor ilyen lesz a végben is, és ebből született az apokalipszis, a jelenések könyve. És mindezt azért mondom, testvérek, mert amilyen volt az egyház kezdete, olybá tűnik, hogy olyan lesz az egyháznak a további sorsa is. Olyan lesz a vége is az egyháznak. Kezdetben a kereszténység a rabszolgáknak és a nagyon gazdagoknak a hite volt. Azoknak, akik pontosan tudták azt, hogy a tárgyi világ, az anyagi világ, a birtoklás, a fogyasztás, az nem tudja az ember boldoggá tenni. Egyrészt azért, mert a rabszolgák pontosan tudták, hogy ebben sosem lesz részük, mert hogy a rabszolga háború, a lázadás az nem vezet sehová sem, erőszakkal nem lehet megdönteni a rabszolgatartó társadalmat, tehát be tudták látni, hogy nekik ebből itt a földön, itt a földön nem lesz részük. Másrészt a nagyon gazdag emberek pedig pontosan megtapasztalták azt, hogy hiába van egyre több vagyona, hiába birtokol egyre többet, hiába élvezi egyre inkább a világ dolgait, ez nem tudja betölteni az embert. Van Tarkovszkinak egy filmje, a Stalker, ahol a tudós, a művész, és mondjuk így, hogy a pap zarándokol a szoba felé, ami az üdvösségnek így a szimbóluma, és ott a tudós mondja, hogy ha minden jól megy, ha tudomány így fejlődik, akkor lassan 100 évig fog élni az ember. És erre a művész azt mondja, hogy hát 100 évig sokra megyünk vele, miért nem örökké? És ma azt ünnepeljük, testvérek, hogy van föltámadás és van örök élet, mert Krisztus föltámadása ezt mutatja meg. És egyre jobban nyilvánvalóvá válik, hogy a hit nem mindenkié, nem mindenki akar örökké élni, nem mindenki akarja, hogy az az örökké valóság, ami mindegyikőknek osztály része, az örök élet legyen, amiért itt a Földön kell tenni. Itt a Földön készülünk elő az örök életre, míg egyesek pedig előkészülnek az örök halálra, az örök kárhozatra. Ma azt ünnepeljük, hogy Jézus föltámadásával a mi sorsunk is elrendeződött. Azaz, ez nem pusztán az Isten ember sztoria volt, amit ünneplünk, hogy valakivel valamikor megtörtént, hogy föltámadta a halálból, hanem azt ünnepeljük, hogy ami vele történt, az ő embersége szerint, az fog megtörténni velünk is, a mi emberségünk szerint, hiszen mi nem vagyunk angyalok. Ugye az angyalról azt tanítja a keresztény filozófia és teológia, hogy teremtett szellemi létezők, akiknek nincsen testük, akiknek nincsen fizikai valóságuk. Ezzel szemben az ember az a test és léleknek a szétválaszthatatlan egysége. Azaz az emberi lélek a test nélkül nem boldogul, ahogyan ezt mondja a magyar nyelv. Az lélek, az emberi lélek nem boldogítható a test nélkül, mert összetartozik, nem lehet szétválasztani itt a Földön sem. Hiszen testben vagyunk boldogok, vagy szenvedünk, testben élvezzük ezt a világot, vagy szenvedünk tőle, testünkön keresztül ismerjük meg az Isten, és éppen az Úr Jézus föltámadása azt mutatja meg, hogy Isten megőrzi a testünket is, föltámasztja a halálból. Azt testvérek, hogy a lélek halhatatlan, az csak nagyon elvetemült emberek tagadják, vagy nagyon ostobák, műveletlenek, hiszen az egész kultúrtörténete az emberiségnek az a körül forgott, hogy a pontosan tudták, hogy az ember több annál, amit el lehet temetni, éppen ezért temették el a halottakat, és vették körül az emberi lelket, azt a halhatatlan lelket olyan nagy gondossággal, és próbáltak gondoskodni a túlvilági sorsáról, hiszen tudták, hogy a lélek az halhatatlan. Ezt nem kellett volna külön kinyilatkoztatni, mert ezt az emberi értelem föl tudta ismerni már a kinyilatkoztatás előtt is. De testvérek, az, hogy az egész ember őrzi meg az Isten, ez Jézus Krisztus föltámadása által válik nyilvánvalóvá, azáltal a föltámadás által, amire nincsen bizonyíték, testvérek. Mert hogy az a hitnek, a bizalomnak a világába tartozik. Valaki nemrégiben azt mondta nekem, hogy de hát ott van a bizonyíték, az apostoloknak a tanúság tétele, hiszen a bíróságon is a tanúskodás alapján ítélnek el, vagy mentenek föl valakit, hogy szava hihető tanúk mit mondanak. Ilyen bizonyíték van, testvérek, de azért legyünk őszinték, hogy ezt mindig kétségbe lehet vonni, és az összeesküvés elméletek korát éljük, a legblődebb összeesküvés elméletek tudnak aratni és tarolni a közvéleményben. Meg lehet gyanúsítani az apostolokat is. Azt viszont pontosan látjuk, hogy az apostolok azért vállalták a kínhalált, azért vállalták a vértanúságot, mert ők látták, mert ők megtapasztalták, és ezt adták tovább, és mi azért vagyunk itt, mert elfogadtuk az ő tanúságtételüket, miközben egyikünk sem találkozott a föltámadottal úgy, mint ahogyan Pál apostol találkozott vele a Damaszkuszi úton. Mégis el lehet jutni a bizonyosságra. Én azt szoktam mondani, testvérek, hogyha valakinek bizonyítéka van arra, hogy az ő házastársa hűséges hozzá, akkor a házastársa az ágyban fekvő béna, vagy éppen már halott. De ez senkit sem tesz boldoggá. Az a bizonyosság, hogy valaki szeret engem és hűséges hozzám, az mindig személyes dolog, mint ahogyan a föltámadásba vetett hit is személyes meggyőződés, személyes elköteleződés. Személyesen fogadom el azt, amivel Isten vigasztalni akar engem, és amivel megoldást kínál az én életemre, hiszen előbb-utóbb mindegyikünk belefut abba a fölismerésbe, abba a döbbenetbe, hogy előbb-utóbb meg kell halnunk. Ugye az ember az életének egy részét úgy éli, hogy tud a halálról, csak nem hiszi el, hogy ez vele is megtörténhet, aztán előbb-utóbb az ember el is hiszi, előbb-utóbb bizonyosságot szerez arról, hogy az én életem is véges. És akkor merülnek föl a végső dolgokra vonatkozó kérdések, amiket egyébként egyáltalán érdemes megvitatni. Politikáról nem érdemes vitatkozni, és úgy látjuk, hogy nem is lehet, mert hogy az emberek csökönyösek, és nem lehet őket meggyőzni. De a hit dolgairól, testvérek, a végső dolgokról, az üdvösségnek a kérdéséről, az örök életről, arról igenis muszáj beszélgetni, és egyre többet beszélni róla, hogy egyre jobban megsejtsünk valamit a föltámadás valóságából. Testvérek, akkor, amikor az Úr Jézus az élet kenyerének mondta önmagát, amikor azt mondta, hogy ez az én testem a világ életéért, amikor azt mondta, hogy ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok meg az ő vérét, akkor a zsidók nagyon okosan azt a kérdést tették föl, hogy de hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk. Na most ezzel a kérdéssel nagyjából le is fejezték a problémát, innentől kezdődően nincs miről beszélni, mert a hogyan azt nem tudja megválaszolni az ember. Nem tudjuk megmondani, testvérek, hogy hogyan támad föl a test. Nem tudjuk, hogy hogyan fog megtörténni a föltámadás. Ami ismeretünk van a föltámadásról, az abból származik, hogy a tanúk, akik ott voltak, akik látták, akik hallották, és akik, ahogy most a Szentleckében vagy az olvasmányban hallottuk, együtt ettünk, ittunk vele a halálból való föltámadás után, ők elbeszélik, hogy milyen volt Krisztusnak a föltámadott teste. Először is azt szögezzük le, testvérek, hogy nem Jézusnak volt szüksége arra, hogy a kő el legyen hengerítve, mert az ő föltámadott testét nem kötötte az anyag. Ő a bezárt ajtón keresztül is meg tudott jelenni ott, ahol a tanítványok együtt voltak, bár a félelmük miatt zárva tartották az ajtót, Jézus be tudott lépni az ő félelmeiknek a körébe is. A kő azért volt elhengerítve, hogy az asszonyok oda tudjanak menni, hogy az apostolok be tudjanak nézni, be tudjanak lépni a sírba. Nem Jézusnak volt szüksége arra, hogy eltűnjön az ő halott teste, testvérek. Mert hogy pontosan tudjuk azt, hogy a föltámadott test az azonos lesz én velem, de nem lesz materiálisan azzal a testtel, amelyik most itt ül, a padban vagy itt áll. Hanem az megdicsült test lesz, az föltámadott test lesz, ami már nincs alávetve a szenvedésnek, a mulandóságnak, a térnek, az időnek, az már nem kötöttség lesz, hanem az igazi valómat fogja hordozni. Most a testem az elfedi az én igazi valómat. Vannak pillanatok, amikor ez ki tud nyilvánulni, vannak összenézések, vannak kegyelmi pillanatok, amik azt szoktuk mondani, hogy egy angyal szállt el fölöttünk, amikor így meg tudunk sejteni valamit a másikból, de alapvetően a test mégis egy lepel, ami az igazi valómat elrejti. A föltámadásban a testem, a föltámadott testem az én igazi valómat fogja hordozni, és ezen keresztül fogok tudni egyesülni az én Istenemmel, és tudok egyé lenni a szeretteimmel, azokkal, akikhez itt a földön közön van. A hogyanról nem tudunk semmit sem, és még egyszer mondom, a hogyan kérdése az a fizikai világhoz tartozik. Ma már azt gondolom, hogy egyre kevesebben tudják, hogy ki volt Nietzsche, nem is nagyon kell vele foglalkozni. Egy biztos, hogy nem a hitéről volt ismert, és a vallásosságáról. Mégis azt találta mondani, hogy vannak bizonyos dolgok, amikről egyszer s mindenkorra nem akarok tudni, mert a szeretet még a megismerésnek is határt szab. És igenis, én engem nem érdekel a hogyan. Az a fantáziának a világa, testvérek, ott nagyon-nagyon el lehet tévedni, amikor a hogyanról gondolkodunk. Nézzétek meg Buñuelnek a Tejút című filmjét, ahol szépen azon vitatkoznak, hogy hogyan van jelen Krisztus az eukarisztiában, mennyi blödséget lehetett kitalálni, és talált is ki az ember a hogyannal kapcsolatban. A föltámadás hogyanját nem ismerjük. De egyre mélyebben akarom megvallani azt a meggyőződésemet, azt a bizonyosságomat, hogy van föltámadás és van örök élet. Mint ahogyan van örök halál is, és itt a földön készülünk elő az örök életre, mint ahogyan készítjük magunknak az örök halált. Úgyhogy mindenképpen nagyon fontos ünnep ez, testvérek, és Isten ezzel akar választ adni a valódi emberi kérdéseinkre. Mert vannak emberhez méltatlan kérdések, vannak lealacsonyító dolgok, vannak az ember számára méltatlan kérdések és gondolatok, és vannak emberhez illő és Istenhez illő dolgok, Istenhez illő kérdések. És ezekre tud Isten válaszolni a föltámadás hite által. Hogy Isten annyira szeret bennünket, hogy nem csak a lelkünket, nem csak a szellemünket, a pneumánkat őrzi meg, ami egyébként is őhozzá tartozik és amúgy is halhatatlan, hanem engem magamat, azt az egyszerű, megismételhetetlen, sosem volt és többet sohasem lesz lényt, aki én vagyok, azt fogja megőrizni a föltámadás által. Ez az igazi öröm, testvérek. És aki erre készülődik, annak számára húsvét, minden egyes húsvét az újabb és újabb elmélyülés ebben a titokban, és egyre növekvő bizonyosság arról, hogy kicsoda az Isten, amit a kereszt által mutatott meg nekünk, és a föltámadás tett rá pontot, tett a végére írásjelet, és olyan írásjelet, amiben meg lehet nyugodni. És még egy dolgot szeretnék a mai evangéliummal kapcsolatban mondani. Testvérek, a politika az iszonyú zagyva, és ugyanazt is az ellenkezőjét is tudja állítani, gyakorlatilag nagyon nagy bölcsesség kell ahhoz, hogy ebben el lehessen igazodni. Én azt szeretném mondani, hogy az igazi konzervativizmus, nem a politikai konzervativizmus, hanem az, ami mondjuk a kereszténységet jellemzi, a lényege szerint, nem a politikai kereszténységet, hanem a lényegét a krisztusi tanításnak, az így nagyon jól látszik ebben a mai evangéliumban, hogy mit is jelent a precedencia és mit jelent a kompetencia. Ez konzervatív érték. A precedencia azt jelenti, testvérek, hogy tudom a helyemet. Nézzétek meg, János a szeretett tanítvány, János fiatal, gyorsabban fűt, előbb ér a sírhoz, de megáll és nem megy be, mert a precedencia szerint, a sor szerint, a sor szerint, amit az Úr rendelt, ott Péteré az elsőség, ő megy be először, és majd bemegy János is. A precedencia, testvérek, amivel el lehet igazodni az életben, hogy tudom a helyemet, de betöltöm azt a helyet, amit a gondviselés nekem rendelt. Nem törekszem a másik helyére, nem akarom onnan kipiszkálni, nem akarok lázadni, nem véletlen, hogy az egyházunk sosem állt a forradalom pártján, néha azt mondom, hogy sajnos, de egy biztos, hogy nem lehet erőszakkal kipiszkálni senkit sem arról a helyről, ahová Isten helyezte, és azt a helyet, amit viszont nekem rendelt, rajtam kívül más nem tudja betölteni. Ez a precedencia. A kompetencia pedig az, hogy miben vagyok én illetékes. És képes vagyok arra, hogy amit Isten rám bízott, azt elvégezzem, mert ő tett illetékessé. Azáltal, hogy milyen tulajdonságokat, milyen képességeket, készségeket, értékeket helyezett el bennem, az szerint van dolgom, az az én kompetenciám, amit helyettem nem fog senki sem megtenni. Isten munkatársának és nem bábjának teremtett engem, ami azt jelenti, hogy ő sem teszi meg helyettem azt, amit én rám bízott, így tehát valódi súlya van a tetteinknek, a döntéseinknek. Úgyhogy ezt a precedenciát és kompetenciát ajánlom a testvéreknek a figyelmébe. És még egy, hogy volt a Lékai bíboros, már a legtöbben nem nagyon emlékeznek rá, hogy méltatlanul megítélt és elítélt ember volt, ahol még a szobor fejében is lehallgató készülék volt a bíborosi palotában, és ő vitte ki bennünket az udvarra, mert azt gondolta, hogy ott úgy sincs lehallgatás, és gimnazistaként ott voltunk, és fölmutatott a bazilikára. Ugye a bíborosi palota kertje az, hogy nagyon lent van, és a bazilika nagyon fölmagaslik, és oda a hátsó felére, ami párkány felé néz, az van fölírva, hogy qui sursum sunt querite, hogy az odafönt valóakat keressétek. Ezt mondja Pál apostol a mai Szentleckében. Ez a mondat van oda fölírva. Ezáltal leszünk képesek, testvérek, az odafönt való a keresése nyomán leszünk képesek arra, hogy az a föltámadás, ami kikerülhetetlen, az örök élet lehessen a számunkra. Ez nagyjából a törekvéseinknek, a megismerésünknek, a vágyainknak az irányát mutatja, ami nem azt jelenti, hogy ne érezzük jól magunkat itt a Földön, hogy ne próbáljunk otthon teremteni magunknak, hanem annyit jelent, hogy végső soron a megoldást azt mégis az odafönt valóak jelentik a számunkra. Abban van mindannak a beteljesülése, aminek most örülünk itt a Földön. Mert emberek vagyunk, a testek és a léleknek a szétválaszthatatlan egysége, és Jézus föltámadása megmutatja, hogy testestől, lelkestől támadunk föl, remélhetőleg, reményünk és hitünk szerint az örök életre. Amen.